Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnes vagyok. Ha hátra tekintek, nem látok mást, csak Isten gondviselését. Mintha nem tudna olyan rossz dolog megtörténni ezen a világon, amelyből mégiscsak valami jó ne következne. Most egy olyan életutat hallhatunk, amelyik erre tanúság. Mijadovics János és Piroska az Értparkvárosi Református Egyházközség bibliórás közösségébe tartoznak. Kalandos életükből azt mesélik el, hogyan házasodtak össze kétszer.
Érdekes dolog az, hogy az Isten mennyire megengedi. Biztos vagyok benne, hogy ami történt velem, és ami történt velünk, az nem véletlenül történt, mert fogtam magam, akkor már gyerekek is voltak, elrontottam a házas életemet azzal, hogy elmentem másnak udvarolni. Akkor én másképp gondolkodtam, megpróbáltam megszerezni, amit lehetett. Hát aztán így összekerültem egy másik hölgyel. Hát most, hogy mi van vele, ezt nem tudom, mert az ott aztán, amióta szakadtunk egymástól, azóta nem találkoztam vele, nem tudom, mi lett vele. A lényeg nem is ez volt, hanem az, hogy ennek válás lett a következménye. Válás aztán azzal végződött, hogy Piroska a gyerekekkel keresett magának egy munkáját Veszprémbe, és leköltöztek Veszprémbe a gyerekekkel. A bíróság nekem megengedte, hogy jellátogassam a családot, én meg hát mindig utazgattam Veszprémbe, meg vissza minden héten. Kihasználtam, amit lehetett minden időt, mert gyerekeket szerettem, mert mentem hozzájuk látogatni.
Az elején gondolom minden rendben volt a házasságban.
Nem a házassággal volt a probléma, hanem meghalt az apusom, és anyósom egyedül maradt. Anyós az nagyon szerette a fiát, és vértette egyszerűen. Fiú, biztos ismered ezt a helyzetet. Beteg lett, vagy érelmeztesedés, vagy valami ilyesmi. Ő engem vádolt azzal, hogy ide beugrálnak férfiak, tükröt szerelt föl ide az ablakra, amit én le akartam venni, mert minek az ide, hogy oda lásson a mi ajtónkhoz, és akkor rám támadt. Én sem voltam beoltva, majd valakit találok, aki az én bánatomat meghallgatja. Közös megegyezéssel megbeszéltük, sokszor évfélekig beszélgetünk, hogy mi legyen, hogy legyen. Jött az a lehetőség, hogy munkahelyemen a Oktatási Minisztériumnak a továbbképző intézetét megvették Veszprémbe, Davidikum, ott kellett gondok. Ilyen szolgálati lakást kaptam, hagytam majd, menjen, ahogy neki jó. Én meg a gyerekekkel leköltöztem. Egy ismeretlen város, egy ismeretlen környezet, egy új munkakör. A munka elvitte a figyelmemet a nehezebb dolgokról. A gyerekek jól érezték magukat, gyönyörű nagy park az épülethez tartozó. És közben megismerkedtem egy karbantartó valaki, a ablakokat tisztította. A gyerekek mindig elfelejtették a zuhanykart visszaállítani a helyére. Szegény kétszer úgy elázott, a földszinten laktunk, hogy fürdőszobából vett a vizet, aztán mondtam, ne haragudjon, mert úgy beszélgettünk, és ő egyszer nekem szegezte a kérdést, hogy hiszek-e Istenbe. Meglepődtem, én semmit nem szóltam neki, de ez, hogy hiszek-e Istenbe, visszacsengett állandóan. Egész este, egész éjjel, hogy állok ezzel a kérdéssel. Egyszerűen nem tudtam rá magamba őszintén felelni, aztán rájöttem, hogy engem édesanyám megtanított mindenre, nagyon buzgó, református volt, imádkozni jártam hittanra meg. De én aztán, ahogy férhez mentem, úgy szépen templomba nem jártam, nem foglalkoztam a hittel, mint olyan, mert a párom sem foglalkozott, mert ő is azt mondta, hogy hát a hit az maradi dolog, csak azoknak való, akik idősek. Én se járattam a gyerekeket, se hittanra, sem közösségben nem jártunk. Na és akkor ugye jött ez a kérdés, hogy hogy állok Istennel. Utána megkérdeztem ezt a fiatal embert, hogy miért kérdezi ezt, nem is ismerik egymást, mert szeretettel meghívna engem. Szentkirály Szabadján van egy házaspár, két nagy gyerekkel, akik nagy szeretettel látják. Elmentem oda, és egy olyan családot találtam, akik olyan szívvel, olyan szeretettel engem az idegen fogadtak, és kérdezgettek, hogy hát mi a baj, miért vagyok egyedül. Én mindent őszintén elmondtam nekik, és azt mondták, hogy imádkoznak, értem, és a gyerekekért. Aztán később mondták, hogy a férjem, én mondom, azért kár imádkozni, az egy ateista, teljesen kár, de ők nem hallgattak én rám, hanem továbbra is imádkoztak rendületlen. Aztán hívták a gyerekeket, hogy mi jöjjenek ők is. Nagyon jól érezték magukat a lányok, sokat beszélgettünk, ők is a lányokkal. Semmi erőszakosság nem volt bennük, csak az, hogy mondjuk el a problémánkat, mondjuk el. Aztán jött ő, gyakrabban is, hogy hetente, hova megyünk? Hát mondom, gyere velünk, nézd meg, hát nem emberevők közé megyünk, meglátod.
Észrevettem egy idő után, hogy a családom tagjai azok vasárnaponként, amikor én jöttem vissza, akkor ők valahova mindig elmentek, és nem tudtam, hogy hova kezdett piszkálni, és örömet, hogy hova is járhattak, és aztán az lett a vége, hogy én is elmentem velük, megnézni, hogy hova járnak ők, meg mondták, hogy menjek velük nyugodtan, Szent Király Szabadján a falu végén egy kis parasztházba alakítottak ki egy gyülekezetet.
Na és aztán azt vettem észre, hogy lányok is imádkoznak azért, hogy az apjuk jöjjön gyakrabban.
Egyszer a sírnek a hídján, a Veszprémi viadukton, ott mentünk át, sétáltunk a lányommal, a nagyobbikkal, és ott szólt el magát, hogy te miért nem hiszel, jó lenne a hinnél. Minden erőmmel megpróbáltam őt lebeszélni erről a dologról, hogy nem hasznos az embernek, stb. A végül aztán rájöttem, hogy ők máshova járnak, és akkor én is elmentem velük. Elviseltek engem nagy türelemmel, nagy szeretettel, nem kritizáltak, meg rendszeresen attól kezdve oda jártam, és én is ott ültem a hátsó sorba, és egész gyülekezet együttetően nekiálltak és imádkoztak. Én meg hát árgus szemekkel, meg árgus lélekkel figyeltem, hogy na most, ha itten az Isten valóban létezik, akkor itt kell történni valaminek, ugye, mert itt aztán van mit meggyógyítani, meg valakit meggyógyítani. Nem történt semmi. És én nagy megnyugvással jöttem haza akkor onnan a Szent Király Szabadjáról Idejedre. De ugye meg voltam nyugodva, hogy na mégis nekem volt igazam, hát hiába imádkoztak, ezek nem történt semmi, úgyhogy egyébként se történne semmi, mondtam magamba.
Mert hogy nincs Isten.
Hát igen, pontosan. Hogy hazajöttem, itt leültem ebbe a szobába, akkor még ez tele volt könyvekkel ez az egész hátsó fal. Bejöttem, leültem a fotelba, soha nem történt velem még olyan, de ráesett a pillantásom egyből arra a Bibliára. Oda nyúltam, levettem, kinyitottam, és akkor kinyílt a Mózes 5. könyvéből az egyik igére, amelyik azt mondta, hogy ne tekints az égre, hogy meg ne lásd annak minden seregét, és leborulj előttük, és imádd őket, és elfelejtkezzél azokról, amiket én kihirdettem minden népnek az egész ég alatt. Hát azért volt ez számomra jelentős, és olyan, hogy szinte éreztem, hogy nekem szól, és szíven ütött, mert különböző ilyen UFO-kkal, meg csillagrendszerekkel foglalkoztam. Csillagokat tanultam, csillagképeket figyeltem meg. Hát voltak olyan kollégáim is, akik Istenben nem hittek, de az UFO-kba például hittek. Ugye? Hát én ugyan nem hittem az UFO-kba se, de attól függetlenül foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Úgy éreztem, mintha nekem szólt volna ez az ige személy szerint. Tehát megdöbbentem
rajta. Mit mondott?
A Biblia az Istenről szóló könyv, és hát megdöbbentett engem, hogy felhívja a figyelmemet, hogy azzal viszont nem törődök, amit az Isten kiirdette a dolgait minden népnek. Annyira hatott rám ez az ige, hogy attól kezdve elfelejtettem olvasgatni szinte minden irodalmat a Biblián kívül. Vonaton olvastam, a buszon olvastam, állva, ülve, és érdekes módon az, ami eddig nekem a Bibliában zavarosnak tűnt, az egyszer kezdtem érteni, ennyire szól a Biblia. Valójában ez az, ami engem megfordított lélekben kezdtem igazán foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy kicsoda is az Isten, hogyan tudnám én ott közelebbről megismerni. Sokan azt mondják, hogy hát kicsúfolták őket a hitük miatt a munkahelyen. Engem nem csúfoltak ki. Tiszteletbe tartották a hitemet. Senki nem élszelődött rajta. Ott rengeteg káromkodós ember volt, akik úgy kifejezték a maguk szavával a gondolataikat, ugye a mérgesek voltak különösen, de például ott a káromkodós emberek nem káromkodtak körülöttem. Leszoktak a káromkodásról.
Vannak olyan napok, a hónapnak nem tudom, az első vasárnapja, vagy mikor, hogy csendes napok, akik vidékről jöttek, el lehet szállásolni. Egyetlen egy dolgot tudtam csak segíteni, hogy nálunk ott nagy étterem volt, és meghívtuk őket, és imádkoztak az asszonyokért is, ott a szakácsnőért, meg a többiekért, és az én főnökeim megtudták. Mert abban az időben még kellett volna engedni, hát hogy jövök én ahhoz, hogy hát mondom, az teljesen független, mondom, az egy étterem, és ezzel védekeztem, nem kaptam se jutalmat, hanem egy írásban figyelmeztetőt.
Meg... Azért, mert kiderült, hogy ezek hívő közösség.
Kaptam egy írásbeli figyelmeztetőt.
Házasság, hogy alakult tovább?
Bennem is megfordult számtalanszor ez a dolog, hogy valamit rendezni kéne. Föltettem Piroskának a kérdést, hogy akkor mi lenne a véleménye arról, hogy esetleg újra kezdenénk a kapcsolatunkat.
Piroska néni mit mondott erre?
már nem tudom. Hivatalosan el voltunk várva teljesen szabályosan, hogy hát itt lesz Érden újból a házasságkötésünk. Egy pénteki nap volt.
Volt egy ennek előzetese is. Templomi esküvő Szentkirály szabadján volt a gyülekezetben. Megrendezték az esküvőnket. Ott volt rengeteg étel, ital, nagy gyülekezeti alkalom.
Felajánlották, akinek volt varbor kocsijuk, hogy elhoznak engem a polgáresküvőre, mert János még itt volt Érden. 3 órára kellett volna menni. Tanácsháza akkor még az volt. Ahogy jöttünk, sukoronnap nagyon erős szél fújt, és belekapott a szél az autóba, úgyhogy fél oldalára dőlt, és úgy ment vagy 16 métert az oldalán, mi meg össze-vissza. Úgyhogy akik látták a másik oldalon, hogy mi történt itt, azok hívták a mentőt, a rendőrséget, meg mindent. Komoly baleset történt, mi a szélvédőn kimásztunk, élve, és az az érdekes bennem, senkinek semmi baja nem történt. Igaz, hogy lekopott a térdemről a harisnya. Aztán megjött a mentős autó, és nézi, hogy meg kell, hogy vizsgáljon mindenkit, hogy nincs-e különösebb baja. Úr útja, itt nagyon csodálom, mert mielőtt elindultunk, betettem egy harisnyan a drágot a ridikülönbe, sose lehet tudni. A mentőkocsiba és a mentős nő csak nézett, ezt honnan tudta? Mondom, nem tudta. Most mi lesz a kocsi? Totál káros. Hogy jutunk el Érdrát, ott vár a János rágja a körmét, hogy na most mi van. Akkor még nem volt mobiltelefon. És akkor a mentő kocsit, aki vezette, gépkocsi vezető, azt mondja, van itt egy autóversenyző haverja, elszalad oda, hívja, és akkor azzal talán odaérünk. Hát, el is jött, nagyon rendes volt, gyorsan mondtuk, hogy mi a helyzet. Úgy mentünk, mint a szélvész az ő kocsijával, és nem 3 óra, hanem 4 órára, és 4 óráig van a hivatal. Már sehol senki.
Ugye én lementem a meghatározott időre a tanácsházára, mondtam, hogy megjöttünk, mondták, hogy üljek le kint, és várjak, amikor megjönnek a többiek, akkor majd sorra vesznek. Valahogy olyan érzésem volt, hogy imádkozni kell azokért, akik ide jönnek. Nem tudom, hogy rám terhelődött, hogy lélekbe éreztem, hogy most nagyon szükség van az imára, és elkezdtem imádkozni magam, hogy Uram, segítsd meg őket, hogy időjében idejönnek, és védd őket meg az úton, és sok minden eszembe jutott akkor. És közben jött pár oda hozzám az anyakönyvvezető, hogy mi lesz, hát miért nem jönnek a többiek, hát be kellene zárni a hivatal, munkaidő vége. Én meg csak mondom neki, hogy hát higgy el, hogy itt jönnek, mert Isten valahogy csak meg megsegíti őket, hogy idejönnek, és közben magamban mondtam ám az imádságot. A tanácsház is bezárt, és mindenki ment haza, tehát a munkahelyek kiürültek. Én teljesen kétségbe voltam esve, mert még tanunk se volt, hát senki nem volt ott. Egyszer csak befutottak a nagy imádkozás közben. Úgy jöttek be, hogy már vagy 5 perccel túléptük a hivatal zárási határidejét, ott tartottam a lelket az anyakönyvvezetőbe, hogy várjon, még egy picikét várjon, még egy biztos, hogy jönni fognak. Végül is befutottak. Volt miért imádkozni ezek szerint. Az a versenyző, aki elhozta őket, az sem volt egy mindennapos dolog, mert akárki nem talál egy ilyen versenyzőt éppen. Az...
Ez azért is jelképes, nem? Mert hogy igazából egy ilyen összetört házasság rekonstrukciója.
Tanút kellett szerezni, hogy mi legyen, jártuk végig, találtunk 2 tanút. Éppen annyian voltak, amennyinek kellett lenni, hát se több se kevesebb.
Annak lejárt a személyigazolványa, tehát nem lehetett tanulni. Na, gyerünk, és egy ismerős ott volt, valamiért túlórázott, és mondtuk, ne, gyere gyorsan, és legyen. Hát ez csöpp az utolsó. Utána mentünk le, ott vártak lent.
A Szent Király szabadján volt egy kis szeretetlenség.
Pontosan, így volt. El tudtam mondani ott az esküvő, mert hogy ilyen szokatlan dolog volt az egész házasság.
És a lányok mit szóltak mindez?
A lányok végig izgulták az egész napot. Még anyukám is ott volt, hogy szegény kém, emlékszem rá, hogy annyira idegeskedett, ő nem az a típus, aki mindjárt mindent elfogadna. Kimeszelt, kitakarított, és akkor visszaköltöztünk.
Hogy az Istennek, hogy működik az ember életébe, hogy az anyám halála, hogy történt. Bejártam dolgozni Pestre, és hát az anyám májrákos beteg volt itthon. Már nagyon a vége felé jártunk. Ugye nem tudtam, mit csináljak, hogy oldjam meg, hogy itt is legyek vele, meg a munkahelyemen is legyek. És amikor nagyon ágynak esett a végén, akkor kivettem szabadságot magamnak. Hát volt egy hetem, hát azt az egy hetet kivettem. Magamban azon imádkoztam, hogy uram, valahogy old meg ezt a kérdést, én nem tudom, hogyan, hogy én tudjam az anyámat itthon kezelni, meg ápolni, meg őrizni. És az anyám szombaton éjszaka meghalt. Hát nem tudom, hogy hogy történt ez, mint történt, de tény az, hogy pontosan ahogy a szabadságom letelt, úgy ment el az anyám is. Nagyon rosszul volt már akkor, és így történt az ő halála. Ebben is az Úrnak a segítségét látom, hogy ott volt velünk, segített mindenbe, és segített ezt az egész ügyet lezárni is.
Ez igazán az újrakezdés éve volt minden szempontból.
Hívő keresztény emberbe előjön az is, hogy hát nem csak az a másik a hibás, hanem biztos, hogy bennem is van hiba, mindent le kellett rendeznem. Hát hibás voltam abban is, hogy elváltunk, mert hát kettőn áll a vásár, nem egyedül János volt. Csak hát én is hibás voltam benne, jócskán. Ezt is le kellett rendezni. Sok mindent, sok-sok mindent le kellett. Na, később meg már rájöttem arra is, hogy a gyerekek ellen is vétettem. Jócskán volt az életemben.
Sok bűnünk van ebben az életben.
Ez egy nehéz időszak. Küzdelemmel teli élet az.
Református gyülekezet, érd, de hogy kerülted?
Hazafelé jöttem át a dombon, megyek, és látom, hogy ott a református közösség. Nézzük meg, hogy mi van itt, benézek, és tényleg ott van egy kis csoport, akik imádkoznak. Bementem, és akkor ott bekapcsolódtam én is a beszélgetésbe. Így történt az első találkozásom.
Piroska néni?
Vége volt az alkalomnak, akkor beszélgetés, mondtam, hogy hát én református vagyok, és akkor miért nem járok én ide? Hát mondom, nem is tudtam róla. És akkor attól kezdve jártam. Anyukám járt templomba, én is jártam, addig, amíg férjem, mentem, aztán nem jártam. Azt mondja, most itt a lehetőség, és attól kezdve én jöttem már, akkor templom volt, 36 éve.
Végül is itt ragadtatok.
Itt persze, ez egyértelmű volt.
Igen, miért?
Mert ez a gyülekezet nem az a régi típusú gyülekezet volt, hanem nyitottabb, szabadabb, és sok fiatal is volt. Más volt a szellemisége.
Elkötelezett kereszténység, meg ez a nyitottság, igaz?
Az bizony. Főleg az, hogy elkötelezett.
Mindenkinek áldást és békességet.
Kedves hallgatók, Miadovics János és Piroska tanúságtételét hallották. A felvételt Kovács Ágnes készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található Tanúságtétel csempére kattintva.